Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Illetve bocsáss meg, brutális dugó van a nulláson is a keleti szektorban, de sok-sok kilométeren keresztül Ecser, Pécel magasságában, sőt, még a 31-es átkötésen is innen még várnánk információkat, hogy mi folyik ott, de nagyon hosszú sort látunk.
Az van, hogy az M31-es autópályán az M0-as autót felé a 4-es kilométernél baleset történt. Aha. Az az, ami ezt, amit az előbb is mondtam, ugye, úgyhogy ott...
És Maglódnál mi lehet, mert mindkét irány áll. Az a fura. Nem lehet csak egy baleset.
Nem tudom, jó, mi okay, viszont várakozik a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát a Holland-Kelet-Indiai Társaság útvonalán hajózunk tovább, és eljutottunk Mauritiusig.
Így van. Hát arrafelé nem volt dugó akkoriban, mint így, ahogy elmondtátok. Hát Mauritius is egyébként egy nagyon kis sziget, 2000 kilométerre van Kelet-Afrikától. Több szigetből álló területet van, az egy ilyen archipelágó is, tehát ami ennek az egésznek a része, de hogy a méretét nagyjából lássuk, 2000 négyzetkilométeres sziget, a fősziget, és 1,3 millió lakosuk van. Ez 1950-ben még csak 500 ezer fő volt. Ez, hogy arányokat értsük, ez körülbelül Budapest négyszerese, tehát a külső, tehát
a területet?
Igen, tehát a Budapest város terület az 550 négyzetkilométer, tehát lássuk, hogy így...
Tehát agglomerációval.
Igen, agglomeráció nélkül.
Ja, agglomeráció nélkül, ja értem.
Appá. Igen, és ott mi 1,7 millió vagyunk, okay. Szóval körülbelül, hogy érezzük, hogy miről van itt szó. Na most a nevét egyébként Prince Maurice von Nassau-ról kapta, tehát pontosabban egy hajóról, a hollandoknak a hajójáról, amelyik eljutott ide. A történet egy kicsit azért ilyen szempontból kalandos, mert a portugálok ugyan jártak már erre, tehát a térképeken szerepelt 1507 és 1513 között, amikor ők Mozambik és Madagaszkár felé hajóztak. Madagaszkár a fősziget, ez egy nagy sziget Kelet-Afrika mellett, tehát Mauritius nem szabad ezzel összekeverni. De 1598-ban a hollandok is ide kerültek, de nem a saját szabad akaratukból, hanem valami nagy vihar volt, és a flottájukról leszakadt aztán 8 hajó, amelyik besodorozott ide az Indiai óceán közepére. És így találtak rá, vagy így kötöttek ki ezen a szigeten, amelyiknek egyébként a Port Louis volt meg is alapították, kikötöttek és megalapították az első város, Port Louis, ez ma a főváros. És hát jó egy pár év eltelt, amire itt egy a Kelet-Indiai Társaságnak egy lerakata jött létre, és hát ez az oka, amiért ma beszélünk róla. És 1638-tól 1710-ig volt itt egy állandó működése. Ez egyébként ennek a szigetnek egy ilyen nagyon speciális helyzete volt. Igazából nem ezt az utat választották a legtöbben, akik India felé mentek, hanem az afrikai partok mentén mentek föl, és hát így tettek a portugálok is, akiknek egyébként mai napig az egyik legerősebb ilyen kötődésű területük Mozambik, az egykori gyarmatuk, ami Madagaszkárral szemben van, és így mentek tovább. De itt a bátrabbak, meg akik továbbhajóztak Kína vagy Indonézia felé, azok ezt az útvonalat járták, és hát ezért volt ennek jelentősége. Maga a terület a történelmét tekintve nem volt túl izgalmas, mert 1710-ig voltak itt a hollandok. Olyan sok örömük nem volt benne, mert nem volt sok ember, tehát ők itt kikötöttek, nyilván vizet lehetett fölvenni, meg egy csomó mindent. De ez egy ilyen elakott település volt, és azért embereket kellett hozniuk, rabszolgákat Afrikából, illetve Afrikából hoztak rabszolgákat, akik rengeteg bajuk volt, akikkel próbálták cukornád ültetvényeket betelepíteni, és így tovább. De ez igazából nem nagyon erőműn működött, elindult ez a dolog, és ez sikeres is lett a végén, de rengeteg volt a szökés, tehát ilyen az ember kis után is valami érdekes, ott hoztak mondjuk 100 rabszolgát, abból 60 megszökött, és megtaláltak bele 20-at. De azért eléggé kaotikus állapotok voltak ezek abban az időben, hogy az ember vele gondol, de a lényeg az, és ezért föl is adták, tehát innen eljöttek a hollandok, nem látták értelmét, hogy ezt ők tovább csinálják, de ami a cikk, ami akkor is már híres volt, az az ébenfa volt. Az ébenfáról annyit kell tudni, hogy ez egy olyan fa, amelyeknek a belseje igazából nagyon-nagyon sötét, barna, majdnem fekete. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon híres és egy nagyon drága faanyag. Most 1715-től 1810-ig francia gyarmat volt, majd a napóleoni háborúk után angolokhoz került át 1810-től 68-ig, és hát ekkor került a sziget egy kicsit úgy jobban megindításra, gyakorlatilag az indiaiakat telepítették be ide az angolok, ahhoz, hogy föl tudják a mezőgazdaságot építeni, a cukornád ültetvényeket, és így érték el azt a arányt, hogy már a 60% a lakosságnak gyakorlatilag indiai származású. Na most a sziget, ugye a területét beszéltük, a legmagasabb pontja egy ilyen 828 méteres csúcs, amilyen piton csúcsnak hívják. A területe 31%-ban művelhető így mezőgazdaságilag, és a 19%-a erdő. Valójában a mezőgazdaság volt a fő húzóereje, 1965-ig, 65-ben alapult az első egyetemük egyébként, ami korábban a főiskolában, mezőgazdasági főiskolában indult. Tehát ez egy abszolút agrár beállítottságú terület volt, úgymond a felszabadulásáig. Majd utána jött egy változás, ami egyébként egy baromi tanulságos és érdekes történet, hogy hogyan tud egy ilyen kis ország ebből a mezőgazdasági és egyébként gazdasággal jelentéktelen helyzetből kitörni, és erre egyébként egy adózási egyezmény adott nekik lehetőséget. Indiával volt egy speciális egyezménye, ami alapján az indiai befektetések központjává vált, tehát olyan volt az adózási rendszer, egyébként Szingapur és Cyprus volt még, Cyprus volt, ami még hasonló adottságokkal rendelkezett így egyezményi oldalról, ami azt jelentette, hogyha egy mauritiusi cég Indiában befektetett, és ott árfolyamnyereségeket ért el különböző tőkeüzletekből, akkor az Mauritiuson adózott, vagy volt adóztatható, tehát az adóztatás jogát Mauritius megkapta, tehát nem ott adóztatták, ahol ez keletkezett Indiában, hanem Mauritiusban, és itt pedig adómentes volt. Tehát ezért egy ilyen kvázi offshore státuszt adott ennek a területnek, és hát így látjuk, ugye Szingapur és Cyprus volt még a két versenytársa, tehát ez egy elég szép felfutást adott az indiai kontinens ismerve, de azért minden csoda csak egy ideig tart, és 2017-től ez a szabály megváltozott. De ekkorra már, és ez 2019-től már egy új szabály van, egy átmenettel, ahol India adóztathatja ezeket, de azigra ezek a szolgáltatások és ezek az iparágok, tehát a pénzügyi szolgáltatási ipar is szépen, nagyon szépen felépült, és nagyon-nagyon-nagyon jelentősé tudott válni. Tehát így Mauritius gyakorlatilag egy ilyen, hát most mai már nem szépen így mondani, de offshore központjává vált Kelet-Afrikának, ugyan tényleg messze van, majdnem 2000 kilométerre van a kelet-afrikai partoktól, de egyébként ez annyira jelentős, hogy Afrikában is rengeteg pénz megy innen. Tehát azt kell látni, hogy ez a fajta adottsága a szigetnek, ez a mai napig megvan, és konferenciákon kollégákkal, tehát a kelet-afrikai térség, de még Angolában is, ami maga aztán nyugati oldalon van, a mauritiusi kollégák nagyon masszívan ott vannak. Tehát azért ez a kis sziget, ez egy nagyon-nagyon aktív gazdasági jelenlétet mutat Kelet-Afrikában, és hát ugye emellett még a gazdaságának fontos része a turizmus, illetve ami még érdekesebb, szerintem az informatika. Ez is adókedvezményes modellekhez kapcsolódik, tehát itt a különböző szellemi jókat könnyebben ismerik el, és a jövedelmek azok mentesülhetnek. Tehát ilyen szempontból egy ilyen IT hubbá próbálja magát most Mauritius felfejleszteni. Egyébként maga az adórendszere önmagában véve, hogy ez lenni szokott, nem túlzottan kedvező, leszámítva a kedvezményeket, mert ha van áfájuk, tehát az 15%, de ez az angolok után nem csoda, a társasági adójuk 15%, tehát ez gyakorlatilag nem egy túl magas, de nem is túl alacsony, tehát mondjuk mi a 9%-án erősebbek vagyunk, bár látjuk, hogy ez a 15 van neki pont jó az OECD szempontból, akkor gyakorlatilag a személyi jövedelemadójuk az is gyakorlatilag 10%, és hát aztán van 12,5%, 15%. Na, ennyit lehet nagyjából Mauritiusról tudni, tehát egy
hát ez egy jó összefoglaló volt, mert kicsit kibővítette a nézeteimet. Én konkrétan csak is kizárólag azt gondoltam, hogy egy ilyen turisztikai központ. Ezt a pénzügyi részét, meg ezt a feltörekvő IT hub részét egyáltalán nem
nagyon komoly. Tehát ha rákerestek, egyébként tényleg meglepő, hogy ma a világ mennyire kicsi, hogy ezek a területek egy jó felfutó adómodell, mondjuk Indiával nem volt nehéz gyorsan felfutni, tehát azért India baromi erős piac, és egyébként nyugdíjalapok mentek ki, tehát Mauritius arról lett híres, hogy az indiai nyugdíjalapok kapták ezt föl, és úgy fektettek be, és így tudtak adómentesen működni. Tehát India aztán úgymond besokaltette a modelltől, már nem nagyon tetszett neki se, hogy a nyugdíjrendszerüknek az alapját adó ilyen befektetések, tehát azok Mauritiuson vannak, és meg is változtatták, de úgymond már túl késő volt, és a szigeti gazdasági jelentőséget nyert, és az a tehetetlenség, ez vitte tovább új irányokba, illetve most Afrika felfutása is nagyon kedvez nekik, tehát ők vannak a legjobban berendezkedve erre, és ez érdekes, de tényleg egy 2000 négyzetkilométeres sziget ilyen erővel menjen, de egyébként ez beleillik abba az adóparadicsomi képbe.
Igen.
Főleg így a trópusi éghajlaton, mert trópusi éghajlaton vagyunk, amit mindig elgondoltunk. De nekik, ahogy láttuk, Indiában is a riválisuk Szingapur volt, és Ciprus. Nyilván ma már azért más a helyzet, de Mauritiusszal annak ellenére, hogy kicsi, nagyon sok helyen lehet találkozni. Szóval ez egy érdekes sikertörténet, ez egyfelől jutó GDP-jük is európai léptékű, tehát kb. 10 000 dollár között van, tehát ami most névértéken, PPV-ben sokkal följebb. Tehát egy kifejezetten erős gazdaság, egy történelmi, vagy egy úgymond egy navigációs hibából kiindulva. Tehát,
igen, ez nagyon érdekes, és talán egy jó példa, jó, nyilván ezt a rabszolgasság része az nem annyira jó példa, de nem az történt, ugye, hogy a helyiektől elvettek valamit, hanem ez egy lakatlan sziget volt. Oké, megpróbálták rabszolgákkal betelepíteni, ami egy borzasztó dolog, de hogy ez egy lakatlan sziget volt, aminek kihasználták az adottságait. Érdekes, igen, nagyon.
Egyébként szerintem még a rabszolgák voltak a legszerencsésebbek, akik megszöktek, mert gyakorlatilag itt azért a rabszolgatartás nem volt olyan sikeres, tehát a hollandok nem voltak jók. Itt igazából a népességet, a felfutást az angolok hozták részben, tehát a betelepülés, illetve a spontán is. De egyébként ők most úgy néz ki, hogy stagnálnak már ehhez a mértékhez, de nincs is sokkal többre szükség. Tehát ez egy ilyen érdekes állomás, tehát a hollandok egy érdekes szint adtak ennek a szigetnek, aztán a jövő héten megyünk tovább egy hasonló érdekes Tájvánra. De ez egy
szuper.
Érdekes állomása volt a kelet-indiai társaságnak.
Zoli, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Szép napot, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Mauritiuson járunk adóvilág rovatunkban, ugyanis a Holland-Kelet-India Társaság útvonalán hajózunk.
Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát folytatjuk akkor a Holland-Kelet-India Társaság útvonalán, és Gábor nevű nagyon pallírozott hallgatónk felhívta a figyelmünket, hogy az előző részben az összefoglalásnál Mauritiusnál nem említettük a világ leghíresebb bélyegét, de itt most azt kell mondanom, hogy bélyegeitről van szó, mert ugye a kék és a vörös, de fordítva inkább a vörös és kék Mauritius néven ismert bélyegeket 1847. szeptember 21-én adták ki Mauritius szigetén. Ezek voltak az első olyan brit bélyegeket, amiket az Egyesült Királyság területén kívül adtak ki. A vörös volt a one penny-s, a kék volt a two pence-es, és eredetileg az volt ráírva, hogy post office, de aztán később áttértek a post paid szövegre. Az az érdekes benne, hogy 500-500 példányt nyomtak ezekből, aminek jelentős része eltűnt. Éppen ezért olyan 26-27 darab létezéséről tudnak, és minden idők legdrágább üzletkötésének minősülnek filatelista körökben. Jelenleg kb. 1 millió angol fontra becsülik egy ilyen bélyeg értékét. Úgyhogy kérem szépen, akinek véletlenül van egy piros vagy egy kék Mauritius, az semmiképpen ne dobja ki, és ne ragassza rá sehova, hanem tegye be egy borítékba, küldje el nekünk a Millás reggelinek, mi majd vigyázunk rá. Na de, hogy mi másra kell figyelni Mauritius kapcsán, azt majd elmondja dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő.
Jó reggelt, kívánok!
Szevasz, hello! Na!
Hát bélyegem nincsen, de azért egy-két jó sztori Mauritius kapcsán is összeáll. Gondolom itt a hallgatók is azért leginkább ezt tényleg egy travel célpontnak látták inkább, mint politikai csatározások színhelyének, pedig az utóbbi is abszolút jellemző rá. Egyébként az orosz turisták száma megnövekedett az elmúlt időben, tehát kifejezetten egy helyettesítő szigetnek lépett föl a sok olyan másik sziget helyett, ahol már nem vagy nem annyira engedték el őket be őket. Úgyhogy egyrészt az oroszok, másrészt pedig az öbölmenti monarchiákból az arabok azok, akik egyébként nagyon komolyan fektettek most be a turizmusba is. No de ez ugye csak a egyik és látható réteg ennek a történetnek. Ha egy nagyon rövid mi történik most a szigeten érzést szeretnék adni, akkor azt képzeljük el, hogy nagyjából 2018-ig az afrikai országok között a legdemokratikusabbak közé számított Mauritius kifejezetten mintaértékű volt, még az Economist Intelligence Unit is annak idején a legdemokratikusabb országok között említi, és ez úgy 2019-ben megfordul, tehát a Covid idején valahogy a miniszterelnök, aki egyébként már az apja is volt minden a politikában, tehát megint egy dinasztiáról van szó, elindult egy villámgyors autokratizáció útján, ami aztán ki is érdemli a leggyorsabban autokratizálódó ország címet. Vagy hát az országcsoportba bejutott.
Mit csinált pontosan?
Hát, hogy a mit csinált, az ugye nagyon izgalmas, mert tényleg elképesztő dolgok hirtelen megtörténnek. Hát a szokásos 19-ben a választáson hirtelen kiderül, hogy azért elég sok rendszertelen dolog is történik. A benyújtott 10 ellenzéki keresetet a mai napig még nem tudták sajnos áttekinteni a bíróságon. Ugye ez egy választás esetében. Ez a timeleg, ez nem olyan szerencsés. A kommunikációs hatóság az jelezte, hogy egy olyan törvényt vezetnek be, hogy dekriptálhatják, tehát a titkosításról megpróbálhatja a hatóság kivonni és monitorozni a közösségi média tartalmakat és hasonlókat. Véletlen az előző főügyészt is elfogták, aki azért inkább az ellenzéki oldalon volt aktív. Az Európai Unió egyébként föltette a fekete listájára pénzügyi szempontból egy pillanatra Mauritius, és hát akkor itt jön a kedvencem. 2020-ban történt az eset, hogy a házelnök, a parlamenti házelnök 14 képviselőt függesztett föl, ellenzéki képviselőt a pozíciójából, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy korrupcióról kérdezzenek napirend előtt.
Ó, ugye? Hát kérem szépen, hát ilyen még az Európai Bizottságnál is előfordul.
De várj, a pénzbüntetés nem volt?
Hogy röhögtön?
Nem durvább. Képzétek el, hogy valamelyik ragaszkodó ellenzéki képviselő videóval felvette, hogy kérdezett a kollégája, és nem volt hajnal
hajlandó kitörölni a videót a házelnök felszólítására. Aha. Na őt aztán végképp szerintem meg is akarták fosztani a képviselői helyétől. Tehát azért a parlamentben itt abszolút forró volt a hangulat, hát ugye ehhez már csak akkor körítés, hogy az állami számvevőszék az jelezte, hogy a 19-20-as évet már nem nagyon tudja auditálni, mert több helyre nem engedik be.
Úgyhogy, fordítva egyszerűbb lenne, tehát oda is megfelelő embereket küldeni, és akkor rögtön beengednék.
Nem tudom, hogy ezt a tapasztalatot honnan veszed, de minden esetre az biztos, hogy nagyon-nagyon kemény hangulat alakult hirtelen, és 2020-ban egyébként pont egy olajszivárgás miatt nagyon komoly társadalmi tüntetések, mozgások alakultak ki. Tehát most azt tudom mondani, hogy a szigeten alapvetően azért nem túl jó a hangulat. Nyilván nem dobta fel a lakosokat az sem, hogy a kínai Exim Bankkal leszerződtek közel 400 millió dollár értékben, hogy a biztonságos városok program és 4000 darab térfigyelő kamera a felismerő programmal belépett a sziget. Tehát a legtöbb nagyvárost azt bekamerázták.
Most gondolom a közbiztonságot akarják javítani.
Nyilvánvalóan.
Oké, igen, Botond, most már nagyjából elmondtad az összes aduászodat, amiket szoktál így mondani, amikor így beszélgetünk. Egy kimaradt, szeretném kérdezni, hol van Kína?
Na, mondom is, hol van Kína, ez gyönyörű történet. Azt hittétek, hogy te van, ugye? Mert, hogy majd Indiával megúsztátok, mert Lugi azt már elintézte. Nem, kérlek szépen, ez egy nagyon röviden, ugye brit gyarmat, de mielőtt szabadulnak a brit kötelékből, azelőtt elintézik, hogy egy brit Indian Ocean Territory, tehát BIOC néven kiválik a Chagos Island, ez egy relatív nagyobb részecske komoly szigetekkel, ami azért kellett, hogy kiváljon, hogy ugye egyrészt ne legyen független, másrészt erre már akkor a 60-as években az amerikaiak kinézték, hogy a hidegháborúban ez egy kiváló katonai támaszpont lesz. Na most ez a mai napig így van. Tehát Diego Garcia a központja ennek, ez egy teljesen zárt amerikai katonai bázis, ahonnan egyébként ugyanúgy B-52-esek röpködtek az elmúlt években is, Afganisztán fölé és mindenhova máshova. Tehát egy elképesztően fontos bázis, viszont a Nemzetközi Bíróság kimondta így, hát mennyi, 60 évvel a gyarmatosítás megszűnt után, hogy lassan illene visszaadni Mauritiusnak ezt a szigetet. Na és itt jön képbe Kína, mert hogy ők viszont szintén szeretnének éppen pont ezeken a szigeteken.
Ja, ők jelentkeztek, megneszelték. Figyeljétek, átvesszük, egyébként is ott van, egy kicsit majd így felpumpáljuk, és akkor lesz ott minden szép és jó. Meg most azért, lefektetünk hát egy új szélessávú kábelt, ugye?
Ugye? Pontosan, meg véletlen egy mélymerülésű tengeri kikötőt is oda dobnának. Hát ez már ott van, és az amerikaiak egyébként a britektől 2036-ig meghosszabbították a bérlését ennek a területnek. Tehát azért nem hiszem, hogy nagyon közvetlen a kínai fenyegetés, de épül a kínai kapcsolat, az első FTA, tehát szabadkereskedelmi megállapodást afrikai országok közül velük kötötték, és szépen növekszik a kereskedelem, úgyhogy itt nagyon komoly katonai tétek vannak. Egyébként az egész régiónak a Seychelles-szigetekkel együtt ez a legfőbb tétje, hogy melyik ország kikötője, kinek a tankere, kinek a szervizállomása van itt. Utolsó gondolatnak azért ezek a szigetek tudják, hogy két oldalra kell játszani. Indiát és Kínát is nagyon ügyesen játszák ki, illetve a hidegháborúban gyakorlatilag a titóféle el nem kötelezettek között volt ez a két sziget is, de közben amerikai titkos támaszpont volt, hogy kicsigyelhessék a kommunista hajókat. Tehát, hogy lehet, hogy a kínaiak már ott vannak, csak nem tudjuk. Minden esetre elég pragmatikus külpolitikát visz Mauritius is, és egyébként a Seychelles-szigetek is, úgyhogy nagyon tanulságos ország, hát a belpolitikája sajnos nem vidám.
Hát ez most így kicsit így nem lett vidám, értjük, nem baj, hát figyelj, ilyen korrupció az még az Európai Bizottságban is előfordul, ez a legjobb.
Azt még nem tudjuk, a parlamentbe fordult.
Ja, bocsánat, a parlamentbe, igen, tehát igen.
De az egyik biztos már összehúzta magát, mert ő is egyébként hasonló szólamokat pendített meg, úgyhogy valószínűleg azért a katariak nem álltak meg a parlamenti alelnök lefizetésén, és hát véletlenül egy bizottsági alelnökről van szó. De most jön neki az első sztorik arról, hogy miket mondtak pontosan a lefizetett képviselők az átüléseken, zseniális.
Hát azt tényleg.
Ha valamit azt, tudok, ja, akkor reggel, majd a hallgatóknak.
Ja, arra majd térjünk
reggel
vissza.
Reggel a Kölni rádiót hallgattam, ahol idézgettek, hát kész voltam. Tehát, na jó, mindegy, figyelünk akkor erre is. Szuper. Köszönjük szépen a mauritiusi kitekintőt.
Köszönöm, sziasztok, jó munkát nektek is, hallgatóknak is.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk.
Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.